A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, drága hallgatók! Kezdjük is el a hetet! Mit szóltok hozzá? Indul a Millás reggeli műsor a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics
Andrással. Dördítettük el a startpisztolyt.
Így is van.
Ma reggel. Nagyon megúszósan nyomják a hallgatók a 0636-os 980-980-án, mert Gézu épp hogy a szignál elindulása előtt nyomja csak be a hajkuját. Régi szép időkben még ilyen 4 óra, meg 3 óra 15, meg ilyenkor jöttek üzenetek, hogy elsőzhessenek a drága hallgatók. Gézu tűzoltó leszek, mondja ezt egy kislány, vagy kutyafogorvos. Ezzel a hajkúval vétette ma reggel észre magát, és utána néma csönd. Kérlek szépen. Még hosszú hétvége van, vagy én nem tudom, mi történik az üzenőfalunkon.
De egyébként lehet, hogy már
mert hogy nagyon
a...
gyenge volt a forgalom befelé, azt nálad? Én is észrevettem, igen.
Hát arról jöttél, merre a gazdagok laknak, és igen. Akkor ott az én irányomból ott,
széles tömegek?
Ott széles tömegek vonultak be, főleg furgonban.
Jaj, ne is mondd.
Igen. Látod? Mondom én, tehát az... De egyébként nem, azt észre lehet venni, hogy azért van közlekedés a fővárosban, bizonyos szakaszokon, de nem az a szokásos hétfői.
De ez a home office, ez a péntek-hétfő kombó, ez szerintem holnap reggel
a péntek
már...
az biztos, de szerintem tényleg rá készülnek a húsvéti nagy hétre az emberek, és így virágvasárnap után szépen lassan így már így kivették ezt a 4 napot, meg még talán ráhúzzák a következő hetet is, hiszen jól állunk. Nem kell termelni a GDP-t, ugye?
De kell, ja, mert kell. Hogy valaki kiszámolt, hogy mikor érjük utol a németeket. A felvetés se értem.
A németeket? Igen. Most nem a svédeket?
Nem.
Mert hogy Svédországról lesz szó, és a németeket azt hittem, hogy már leelőztük, hiszen romokban a német gazdaság, meg Svédországban is egyébként recseg ropog a skandináv demokrácia, úgyhogy...
Pedig nem jöttek ki hízelgő... számok a Németországot illetően.
Hát soha nem jönnek ki. Hogyha megnézed például a német országgal kapcsolatos híreket, vagy akár a Svédországgal kapcsolatos híreket, akkor egy érdekes dimenzióban találod magad, ahol két teljesen különböző Svédországról vagy Németországról számolnak be a különböző lapok. De erről beszélünk majd, hiszen adóvilág rovatunkban Svédországról lesz szó. Viszont mi azt szeretnénk mondani, András, hogy milyen nap van ma? Irén és Iris napja, március 25-e hétfő.
Irene
and Iris. És Ancilla is van, úgyhogy őket nyugodtan
és
lehet becézni. Anci, ő szereti, hogyha Ancinak becézik? Vajon nem. Az Ancilla?
De van Cézár is.
Na, az
egyszerűen.
Kemény. Az kemény.
Ennyi. Töprengenek a szülők, mit adjunk a gyereknek? Névül Cézár.
Legyen Cézár. Legyen Cézár. Így van.
Az olyan anakronisztikus. Aztán Derzs is van, meg Derzs is, ha véletlenül valaki félreérti. Úgyhogy van Lúcia is, Málna, mandula.
Ezek nagyon Izméne. A málna az nagyon aranyos, meg a mandula is. De Izméne. Az, hogy például van egy olyan név, hogy Jernő, az mennyire kiszúrás.
És a kis Umberto.
A jó kis Umberto az rendben
vagy
van.
Vagy Christopher Essel.
Figyelj, őket könnyű azonosítani, de a Jernő egész életében azért az R betűn küzd. Mindenhol Jenőnek hívják, biztosan, hogy Jernő. Na mindegy, ilyenek vannak. Viszont igen, hagytam neked itt egy kis időt az évfordulók között, az 1442-es eseményre, a ezen a napon. Na, mi volt ez?
Hát, tudom én.
Kemény Simon.
Kemény Simon megmentette
nem,
Hunyadi életét.
Családneve volt, vagy egy ilyen ráaggatott?
Nem, előbb megmentette Hunyadi életét, aki azt mondta, megtörölte véres halántékát, és azt mondta, ez kemény ez volt
kemény,
Simon.
Ez kemény volt. Ez a mezitbég, ez nem volt egy egyszerű gyerek, de nem. Komolyan leverted.
Egyébként Hunyadi János familiárisa volt. Aha. Ő egyik kedvenc katonája, hősi halált halt, amikor páncélt cserélt Hunyadival. Ha valaki aha, felvett már életében egy ilyen lemez páncélt, én csak láttam kívülről, hát az nem 2 perc, hogy a csata hevében, uh-huh, mondd meg nekem, hogy hogy lehet 20 percet azzal tölteni, hogy a csatokat becsatolod, és leveszed, kicsatolod,
hát biztos,
a másikat
neki,
visszacsatolod.
De nem az
egy
volt itt a lényeg, hogy,
igen,
hogy mindenki azt hitte, hogy ő a Hunyadi, és őt támadták?
De. Uh-huh. Mert hogy mezitbég megparancsolta katonáinak, hogy vadásszák le Hunyadit, és öljék meg, ismertette a hadipáncélját, díszeit, fegyverzetét, aha, így Hunyadi tudta irányítani az ütközet lefolyását, nem kellett a védekezéssel törődni, és mezitbég rá is fizetett az életével, hú, sőt, még a fia életével is több ezer török harcost vesztettek egyébként. Vörösmarty Mihály Kemény Simon című balladájában.
Ja, tényleg, igazad
ez,
van.
Ez pont erről szól.
Közben jött egy egyébként sajnálatos hír a közlekedéssel nem... kapcsolatban, és ez fontos, az M3-as befelé ott óriási dugó van. Nézd meg, légy szíves, Viberen írta a kedves hallgató. 0636-os 98-0-98-0.
39-es kilométernél baleset, több kilométeres dugó, aki hallja, és még tud, az kerüljön. Szóval egyébként nem az első ilyen, tehát nem a Kemény Simon Hunyadi János páros találta ki ezt, hanem Károly Róbertel cserélt, uh-huh, Hédervári Dezső a pozadai csatában páncélt. Onnan jött
az ötlet.
Az ötlet szerintem, igen.
Na nézzük még eseményeket. 1843-ban átadták a közönségnek Londonban a Temze alagutat, és 18 éven át épült.
Az úttól érhetetlen nevű mérnöknek köszönhetjük a tervezését.
A Sir Mark Isambard Brunel.
Igen.
Ő tervezte.
Képzeld el, hogy ez benne volt a angol tankönyvbe.
Tényleg?
Igen.
Azt nem tudtam.
Isambard Brunel.
És igen, a fia is Isambard Brunel volt, Isambard Kingdom Brunel, és ő közreműködésével épült az egész. Ezt mind a mai napig szépen meg lehet tekinteni, át lehet sétálni. Ott van a igen, Temze alagút.
1948. Hát kapaszkodjunk. Magyarországon államosították a 100 főnél több embert foglalkoztató üzemeket. Uh-huh. Aztán 1957 az Európai Gazdasági Közösség az Euratom létrehozásáról szóló
és az
római
Euratom
szerződés,
igen, együtt hozták
dokumentum,
amit
együtt írták alá Rómában. Úgyhogy ez a európai közös gondolkodásnak az egyik első jele 1957-ből.
1983-ban természetesen Bartók Béla évfordulóján majdnem eltalálva a pontos dátumot, 2 évvel később, ugye akkor lett volna a 100-as évforduló, minden esetre létre kibocsátották az 1000 forintos bankjegyet.
Igen.
Meg gyönyörű szép volt az a pénz.
Kicsit elnagyodnak tűnt Bartók Béla óra profilból, de ez... ízlés dolga.
Soha nem láttunk igen, még olyan szépet.
Aztán 1990-en emlékszünk még rá, uh-huh, az első szabad választás a szocializmus évtizede után, 1990. március 25-én, még lelkes aktivistaként random plakátokat is ragasztottam, képzeld el, az igen, első szabad választás után, kihasználva azt a joghézagot, hogy a rendőrök nem tudtak mit kezdeni, hogy most ez szabad vagy nem szabad. Egész jó pénzt kerestem, aha, a választási plakátok ragasztásával.
Te voltál már az elején hasznot húztál
a választásokból.
A demokráciából. Csoda, hogy itt tartunk.
Igen.
Csoda, nem
igen,
csoda.
Aztán híres születésnaposok, Isten éltesse minden kedves hallgatót, aki ma ünnepel, és nem írt nekünk, hogy külön köszöntsük meg. Vásárhelyi Pál mérnökkel születtek együtt 1795. március 25-én.
Illetve Lővei Klára pedagógussal, íróval, újságíróval, ő 1821-ben született. Bartókot említettük, 1881.
Pap László ökölvívó, háromszoros olimpiai bajnokunkra mindenképpen emlékezünk, 1926. március 25-én született.
Eredetileg Franklin is, 16-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, 1942-ben.
Aztán Elton John, Sir, Elton John, ha szabad kérnem. Angol zeneszerző, előadó művész, a Rocketman-t láttad?
Hogyne, szerintem és tök jó volt.
Nem,
jó
én
volt.
Még nem láttam.
Jól megfogták. Néha baromi nehéz ezekben az életrajzi filmekben
igazságot tenni.
Hát egyrészt igazságot volt, tenni, másrészt nem is az a legfontosabb, hanem átadni legalább egy szeletét az életéből, hogy rávilágítani arra, hogy mindent keresztül a művész, miért születtek ezek a bizonyos számok, stb. Voltak nyilván laposabb részei a Rocketmannek. Összességében szerintem jól sikerült. Nem a legerősebb film, amit láttam, de vannak benne nagyon-nagyon nagy jelenetek.
Aztán tudjuk le Sarah Jessica Parkert.
Ezt hogy érted?
Azért, mert én tudom, hogy most a magamra húzom York, a nép haragot, de ó, a Sex és New York bicskanyitogató.
Miért?
Nem tudom.
Ha jobban tetszik a Bruce Willis-szel forgatott filmje?
Az se. Miért? Tehát Sarah Jessica Parker az, aki...
Neked nem tetszik ő?
Ő nem vétett ellenem a világon semmit, de egyszerűen felhólyagosodom a látványától is. Nem tudom, nem tudom megmagyarázni.
Még akkor is, hogyha egy Manolo Blahnik cipő van rajta, akkor sem tetszik.
Az meg ki?
Na tessék, látod, ennyi.
Faragatlan hogy ezért tuskó tartok vagy, itt András. Sarah Jessica tuskó vagy, komolyan. Parkernél, mert nem tudom, hogy ki az a Manolo vagy mi a... És hogyha valaki kínál nekem az aluljáróba, hogy figyeljél már ide, van eredeti. Egy jó Manolo.
Szia uram! Manolo ez Blahnik, érdekel?
Akkor én elhajtom, érted, ahelyett, hogy lecsapnék rá.
Hát akkor nézzünk kevésbé ismert születésnaposokat is. Mit gondolsz, ki volt Harukern János György báró?
Fogalmam látod? Sincs.
Bizony.
Látható
hát ez,
csend.
Hát ez van, figyeljük. Katona Csabát kérdeztük volna, akkor ő tudta volna, hogy kérlek szépen egy osztrák származású magyar nagybirtokos volt Harukern János György báró. Úgyhogy róla is érdemes beszélni, hiszen ezen a napon született, csak úgy, mint Romano Puppo. Úgyhogy na most lehet nevetni gyerekek, akik még iskolában
pedig
nevekkel
ez nem. Van.
Egy nagyon híres olasz színész kaszkadőr.
A jó, a rossz Romano és Puppo. A csúfba is játszott, úgyhogy, és Triestben született bizonyom. Egyébként, a és ott is hunyt el.
Városom.
És Roman Barrett néven futott, na, és tetsz. Kérem szépen Vadnyugati szamuráj, az erőszak napjai, Rita Vadnyugat réme, a gyáva mesterlövész, a Tuareg bosszúja, Süket Smith és nagyfülű Johnny, három kemény fickó, vérszomjas szörnyecskék, Menekülés Bronxból, tehát ilyen filmekben
játszott. Na, az nagyon jó film volt, ő. Menekülés Bronxból.
Igen. Szerintem a legjobb mindenképpen a Süket Smith és nagyfülű Johnny 1973-ban.
Na jó, neves tapok, ma van gyümölcsoltó boldogasszony ünnepnapja, ez nagyon fontos, mert hogy ez egy fő ünnep a római katolikus egyházban.
Jézus fogantatásának, illetve születésének, híruladásának fő ünnepe.
De hozzá. Szerintem nem csak azért, ez biztos, hogy egy régi népi ünnepből származik, de minden esetre ez ma van. Az ünnep kialakulása ugye a bibliai történet, és hát rengeteg érdekes szokás.
De többféle néven fut. Gyümölcsoltó boldogasszony, testfogadó boldogasszony, boldogasszony fogadása, gyümölcsoltó, asszonyunk Szűz Máriának szeplőtelen fogantatja.
Na jó, de
Mária hirdete,
mondom, ezeket általában összeszokták hangolni régebbi érdekes népi megfigyelésekre hajazó ünnepekkel, mint ahogy a karácsony is ilyen egyébként, de a gazdák szerint, hogyha a gyümölcsoltást vagy szemzést ezen a napon végezzük, akkor a növény meg fog maradni, és jó
hát tekintve,
termést
hogy
a jövőben.
Holnap meg holnap után még 0 fokos hőmérsékletek, meg talán mínuszkák is jönnek, ez most nem tűnik jó
nem
ötletnek szakmailag,
a
Endre.
Globális klímaváltozásról jó. Ezek
azt
a gazdák.
Azt kihagytad, hogy a néphagyomány szerint az az asszony, aki ezen a napon érintkezik a férjével, ez tud, hogy érzed, mosd, kedves hallgató, az biztosan áldott állapotba kerül.
Na tessék, hát akkor én azt gondolom,
ott
hogy erre...
Ott jött neked egy üzenet.
Jó, akkor én azt gondolom, hogy erre érdemes ráhúzni egy Bright Light Social Hour számot. Egyébként, hogyha valaki nem ismerni, 2009-ben jelent meg ez a felvétel, singleként, aztán utána a saját nevükkel ellátott lemezen, a Bright Light Social Hour 2010-es lemezen debütált, majd utána 11 évvel, vagy 10 évvel később a 10 éves évfordulós lemezen is rajta volt természetesen. Jöjjön tehát ez gyümölcsoltásra kiváló muzsika.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
No kérem, szépen azt hitték...
Hát az előző szám az két helyre ment. Az egyik Matyinak ment. Mert...
Képzeljétek el, drága hallgatók, azt írja a büszke szülő. Köszönöm a szurkolást, kisfiam Matyi egy arany és egy bronzérmet szerzett jelzolóban a kickbox világkupán forma gyakorlat szakákban.
Ez az, Matyi, így tovább.
Ez igen, egyre keményebb vagy Frisco.
Igen. Illetőleg... Az azt jelenti, hogy... Na jó, nem. Nézzük a másikat.
Az melyik is?
Azaz.
Igen.
A Captain Dolby.
Utolérhetetlen nickname.
Tudom, hogy nem kívánságműsor, de szeretnék küldeni egy pörgős számot. Ez volt az. A trondheimi magyaroknak, magyarországi szurkolóknak, a versenyzőknek gratuláció és köszönet a Bokúzért. Local Hungarians Like a Party írta ő. Rendben van. Ekkor ez volt az.
Igen. Azt hitték talán a hallgatók, hogy én viccezek ezzel az érik utol Németországot, de ez nagyon komolyan felvetődött kérdés volt. Egy tudományos műhely munkában, de komolyan mondom. Azt mondja, hogy milyen esélye vannak a turbulens helyzetben Kelet-Közép-Európának? Erre a kérdésre kereszt a választ az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány és a lengyel SGH Varsói Közgazdaságtani Iskola közös budapesti konferenciáján, ahol magyar és lengyel szakértők vitatták meg a térség válságállóságának titkát, a munkaerőpiac helyzetét, a krízisek esetleges hasznát, és az is szóba került, mikor érhetjük utol Németországot. Na akkor lássuk, mert hogy én itt nagyon alálőttem ezzel az Ausztriával, meg már itt lemondóan a Romániával. Azt mondja, hogy a kérdés így hangzott, Kelet-Közép-Európa máshoz képest jól jött ki a válságokból, de vajon mikor érheti utol az uniós szintet, vagy Németországért? És akkor azt mondták a szakértők, hogy reálisan kalkulálva Németországot, vagy a korábban gyakran idézett referencia államot, Ausztriát rövid távon alig ha fogjuk utolérni, mert csak azért sem, mert ők sem fognak tétlenül várni. Kiemelte viszont a szakértői gárda, hogy más államokat, például Portugáliát vagy Görögországot, mert nem csak utolértük, de talán le is hagytuk, úgyhogy tessék megnyugodni. Jobb magasra tenni a lécet, mert ha alacsonyra tesszük, az még nem fog segíteni céljaink elérésében. Az egyfőre jutó GDP-n túl egyébként érdemes lenne más adatokat is bevonni az összehasonlításba, mert önmagában ez az adat nem mutat meg mindent. Egy lengyel szakértő meg hozzátette, a magyar és lengyel gazdasági csoda akkor volt német is, ezért nagyon nehéz lesz őket valaha utolérni. Nehéz, de nem lehetetlen. A szakember szerint a német GDP-t 2%-kal meghaladni nem elképzelhetetlen feladat, viszont ezzel a tempóval jó 30 évig tart majd a felzárkózás.
De akkor ezt feltesszük, hogy ők ugyanebben a tempóban mennek. Tehát nem változtatnak rajta, mert ugye ezt nem tudjuk kiszámolni, mi van, ha gyorsítanak. Hát igen. Na jó, hát ezzel foglalkozunk még bővebben, de most sajnos tőzsdét kell megnézni, hogy mi történt, mert már a vége fele járunk ennek a blokknak.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A Budapest értéktőzsde irányadó mutatója BUX majdnem 1%-ot esett pénteken 65.236 pontig. A vezető papírok mindegyike kivétel nélkül gyengélkedett, de az OTP Richter páros, sőt, a Telekom is nagyon nagyokat esett. 1,4%-os mínusz volt a Richternél, 9200 forintos záróértékkel. 1,22%-os mínusz, 890 forintos záróértékkel a Telekomnál. és 1,13%-os mínusz 17.000 forintos szép kerek záróértékkel az OTP-nél, ehhez képest a MOL 0,27%-os mínusz a üdítő kivétel volt, és akkor azt nézem, hogy hát a forgalomra nem lehetett panasz, és gyakorlatilag a forgalom nagy részét a rend szerint ez a négy papír fölözte le, úgyhogy még kiugró midcap teljesítménynek se tapsolhattunk pénteken, lapozzunk is.
Hát Amerikában ugye nem zárt pozitívban végül is a Dow Jones sem az S&P, de végül is azt lehet mondani, hogy az egész hetet tekintve jó hete volt a múlt héten a Dow Jonesnak. A Nasdaq azért tudott 0,2%-ot emelkedni, de a Dow Jones 0,7%-kal, az S&P 0,1%-kal esett vissza. És azt lehet mondani, hogy alapvetően egy ideig felfele kapaszkodtak az indexek, de aztán végül is a kereskedés vége fele lecsorgás következett be. Ami érdekes sztori volt, és ugye arról beszéltünk, hogy mi történik a Reddittel, amikor elindult, akkor valósággal kilőtt az első percekben a Reddit részvénye, és a befektetői őrület ugye szinte kódolva volt, ahogy ezt említettük már csütörtöki műsorunkban is, és hogy ez a mém részvény őrületet kirobbantó platformnál hasonló szitu alakult ki, mint a magunknál a mém részvény őrületnél. $34 volt tervezve a kibocsátás, ehhez a kibocsátási árhoz képest legalább $54-ig ment, azt hiszem 53,8 volt a vége, ennyibe került egy papír, tehát lényegében majdnem 60%-ot aralizott bő fél óra alatt a Reddit árfolyama. Ami érdekes volt még az amerikai tőzsdén, az a FedEx, ugye ő vitte az egyik prímet az emelkedők között 7,3%-os pluszban. A vesztesek között meg az Xpeng volt ott, majdnem 8%-os minusszal, bár az ő részvényeiben elég nagy mozgások vannak. A Tesla is visszaesett több mint 1%-kal, az Apple 0,5%-kal tudott erősíteni, az Nvidia 3% fölötti pluszban zárt, az AMD is tudott erősödni, és a NIO autó is az Xpeng-el együtt, tehát az elektromos autógyártók nem szerepeltek jól, több mint 2%-ot vesztett. A Bitcoin viszont újra 5%-os pluszban a dollárhoz képest, most $67,370, úgyhogy rángatják az árfolyamot jobbra-balra a Bitcoinnál is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
A megjött Szoller Andi, cipőfetisizmus, mint hölgy, az jellemző.
Nem, most arra kíváncsi, nem tudom, hogy figyeltél-e, hogy Manolo Blahnik van-e rajtad, mert hogy szex és nyűrkozik.
De ez neked mond valamit?
Hát igen.
Hát csodálatos.
Hogy de aranyos volt ez a meglepődés, hogy ő nem ismeri.
Hát igen, sem. Ez jó.
Hát nem hordok ilyeneket, úgyhogy honnan ismerem.
Hordok, azért de ismerem.
Hát értem, mert most egy gyors keresés, hogy gondoltam, hogy dobjuk össze ezt a Czoller Andinek ezt a ütét, de hát ilyen 400 000
nem tudod összedobni, vagy illetve összetudod, ha akarod, de én kimaradok.
Nem mongol tugrikba 400 000. Hát mindenki bedob egy 100-ast, érted Andikának. A stábból.
Nem az Andikának kell először bedobni, hanem a Donald Trumpikának, mert ma jár le a határidő.
Hogy vegyen ő is
nem,
egy Manoló.
Nem, aki nem tudja leperkálni a Manoló Blahnik, neki konversze van, vagy legalábbis egy utánzat, ilyen aranyszínű magacipő, de abból se jön össze az a zseton, amit le kell perkálni, mert ha nem, akkor baj van, akkor bizony lefagyaszthatják a vagyonát, és a többi, és a többi. Úgyhogy nagy kérdés, hogy mi lesz.
Hát nem demokratikus ez, Endre.
Persze, hogy nem. Végül is több rendben elítélt emberről van szó, és a bíróság egyszerűen kimondja, hogy megtévesztés, csalás, könyvelési anomáliák, tehát ez igen.
Na, és mindegy. Egy óriási breakinget kell tartanunk, mert hogy az euró meg közben elérte a 400 forintos árfolyamot.
András, miért rontottad el ezt a jó hangulatot így a végére?
Jó, akkor mondok egy másikat is. Báró Harukkern alapította Gyulán az első pálinka főzdét.
Nagyon szép. Köszönöm szépen. Csillagos ötös.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
a gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! Folytatódik a Millás reggeli műsor itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
7 óra 9 perc van, 2024. március 25-ei adást készítjük ippeg. És előtt elnézést kell kérnem, mert én, nekem az egyik ismerősöm, amit később kiderült, humorból írta meg ezt a 400 forintos eurót reflektálva arra, hogy a németeket mikor fogjuk utolérni. Én ezt jól beolvastam,
na,
aztán
tessék,
egy másik
András.
Hallgató is megírta. Természetesen még nincs 400, igazi idióta vagyok, elnézést
nem
kérek.
Vagy idióta.
398 forint
csak
körül van az euró.
Csak bíztál a barátaidban, ez Magyarországon
nem,
nem
értettem a poént, érted?
Nem, hát nem volt vicces, de egyébként pont te csináltad ugyanezt a hallgatókkal, az az emlékezetes poén, úgyhogy lehet, hogy visszanyalt a fagyi, de 397,80, igen, itt van az árfolyam jelen pillanatban.
Gézut meg megsértettem, nem az én napom ez.
Na,
úgy tűnik.
Tessék.
Ha éjjel egy órakor írok, az megúszós, mert biztos nem akarok reggel felkelni kezdésre. Ha kezdés előtt írok, megúszós, sőt, olykor hekkelős, mert biztos időzítettem. Nincs rajtam sapka, de Macit így szeretjük, királyi többesben. Ja, ez is megúszós, mert pont a hírek mögött írtam. Hát én tényleg
Gézu.
A visszavonulásomat fontolgatom.
Ápoljuk a lelkét Gézunak egy kicsit. Nagyon
arcul
szépen köszönjük.
Csapom magam, köszönöm szépen. Elnézést. Gézu. Én nagyon megpróbálok most. És akkor Délkartárs meg írja, hogy egyébként ő meg hát nem is itt van, hogy Madárcsicsergős, jó reggelt, kisebb kikapcsolódás okán szerdáig nem fog útinfót írni.
Hát és ezt így hogy?
Hát,
látod?
Nem mindegy. Úgyhogy elnézést és elnézést Endrétől, Czoller Anditól, anyáméktól, a testvéremtől, a sógoromaiktól, Pityujéktől, Jancsi bácsiéktől, Gizikéktől és a teljes hallgató közönségtől még egyszer.
Köszönjük szépen az
nem
üzeneteket. Messengerben
végig.
Is van egy érdekes üzenetünk, ez a hétindító sikeresen elkészített reprezentációs ajándék, amit sajnos nem, egyszer nem látok, hogy mi van a tollra, reklámtollra írva, de mert hogy így messze van. De köszönjük szépen. Ezt is, és akkor hát még van itt más is. Ja igen, Andrástól egy ilyen összefoglaló, hogy mi történt a múlt héten. Ezeket is nagyon szépen köszönjük. Na, nézzük akkor, hogy mi történt Budapesten.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát kezdjük vége. A legfontosabban.
Mindenki nyugodjon le.
Hogy?
Vége a sztrájknak az Operaházban.
Ja.
Elcsitult a büfégét, jött a sztrájk. Kíváncsi vagyok, hogy még
megnyugodhatnak papagénok és papagénák.
Tartogat nekünk az Operaház története. Vasárnap 11-kor a Magyar Állami Operaház vezetés és az intézmény dolgozóit képviselő szakszervezet elnökei megállapodtak a sztrájk felfüggesztésében. Ez több sajtótermék is írja. Az Operaház az év második felében összesen 30%-os alapbér emelést biztosít a dolgozóknak, továbbá áprilisban és szeptemberben nettó 140-140 ezer forintos kafetéria emelést is ad. Azt írták a közleményben, hogy a felsorolt plusz jövedelmek
kafetériát? Beépülnek. Micsoda áthallás.
Ami csak a büfében levásárol, de mindegy, de ízetlenkedjen itt nekem. Azt mondja, hogy a kollektív szerződéseket pedig április 30-ig alá fogják írni. Állítólag ennek eredményeként a vasárnapi Don Giovannit és a Máté Passió hangversenyt már zenekarral és énekkarral együtt mutatták be.
Na.
És a hát következő végre. Előadások pedig az eredeti ütemterv szerint rendben fognak.
Végre akkor megint mondhatom, hogy én minden körülmények között az operában voltam. Na hát, hogy mivel csábítják a svédeket Budapestre? Ez egy,
a svédeket?
A svédeket, kérlek szépen. Graffiti túra és kürtős kalács workshop. többek között, olvasható egyébként az m4.hu-n, bár a két ország nem igen van jóban egymással, magas politikai és kormány szinten, mindez nem befolyásolja a turisztikai szakma szereplőit. A forgalom élénkít, és ajánlatok özönével csábítják Budapestre az északi turistákat. Azt mondja, hogy például élvezze Budapest páratlan panorámáját egy éjszakai hajókiránduláson a Dunán, legyen szemtanúja a város legfontosabb nevezetességeinek, miközben korlátlan pohár, kiváló minőségű proszekkót kortyolhat. Proszekkót? Ha mi?
Hát ektáunkár is se.
Ha van nekünk magyar pezsgőnk, egy csomó, hát most nyertek
most
megint.
Nyert. Én nem értem én. Hát de lehet, hogy magyar gyártóktól a proszekkót, hát reménykedjünk már benne.
Hát reménykedjünk. A korlátlan mennyiségű ital, mint vonzerő, cseles fogás. Ugyanis a svédek legtöbbje még mindig egyfajta bűnös kilengésnek tekinti az alkoholos italok fogyasztását. Ha pedig ezt rátesszük egy hajóra, akkor már is közelebb kerültünk a svédek nemzeti önérzetes kirándulásaihoz. Amikor
a
ugye
svédek is hajóznak?
Mindenki
csak
hajózik.
A
mindenki hajózik a másik országba.
És egyszer ott voltam egy ilyen, én nem vagyok egy ijedős ember, de a finn alkoholhajó féltem. Tehát én azt hittem, hogy mindent láttam már addig az agrár felsőoktatásnak köszönhetően, de nem. Most
figyelj,
ugyanezt akarják itt is.
Hol marad a tokai? Kérdezhetné valaki. Mint Hungarikum. Na hát ő se fog csalódni, aki ezt kérdezi, mert egy másik ajánlat Budapest lenyűgöző látványát egy pohár tokai prémium frizzante kortyolásával köti össze. Látod? Látod, milyen cselesek? De van itt minden, kérlek szépen. Csaták, vámpírok, népmesék, biciklitúra, Szentendrére, és meg kell nézni a graffitiket, tehát ha útban vagy arrafele, akkor mindenképpen, és lehet legális graffiti falhoz ugye menni, és ott
a turista maga is fújhat?
Igen, önkifejezésre bátorítják a fiatal művészeket, aztán folyóparti piknik, ez egyébként egy 12.000 forint személyenként, kürtőskalács workshop, barlangtúra, szabadulószoba, hajóbérlés. Kérem szépen, Svédországban különböző portálokon keresztül az M4 összeszedte, így csábítják Svédországból a turistákat ide hozzánk. Na van-e még?
Kádár kocka, az van a főváros közigazgatásai határain belül is egy jó pár. Csináltak a money.hu és az ingatlan.com egy összeállítást, amelyben felhívják a figyelmet, hogy a 800 ezerre tehető múlt század 60-as, 70-es éveiben épült kádár kockák száma az országban, és hogy ezeknek a nagy része nem felújított, ezért nem túl energiahatékony, és ez meg is látszik az árakban. 26 millióval is többet érhet a ház Budapesten, hogyha jó állapotú. Nem számít, hogy kádárkocka, csak legyen felújítva. A felújítandó társaikat pedig 89 millióért kínálják. 115 millió a jó állapotú kádárkocka átlagos ára Budapesten.
Ne viccelj.
A kisebb településen a felújítandók 29 milliós árral szerepelnek a kínálatban, a korszerűsítettek 50,5 millió. Az átlag kínálati árakról van szó természetesen.
Hát az nem semmi.
Ráadásul a korszerűsítés támogatásban is megoldható, a felújítandó családi házak ára jóval elmarad az átlagosan, 10 vagy akár 20 millió forint is lehet a differencia, mondta Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Jó, hogy ezt behoztad, mert hamarosan majd a zene után azzal fogunk foglalkozni, hogy főleg a jómódúak profitálnak a különböző családtámogatási programokból. Ez a témánk, tehát majd Fülöp Norberttel beszéljük meg a Bankmonitor elemzőjével, és még egy fontos hír, azt kérdezi a kedves hallgató, hogy nem rontottuk el azt a neves napot. Nem rontottuk el, nem a fogantatás ünnepe van, a gyümölcsoltó boldogasszony az Jézus fogantatásának, illetve a születésének, a hírüladásának az ünnepe. Az a Római Katolikus Egyházban, az van ma, úgyhogy igen, ezt köszönjük szépen, hogy legalább tisztáztuk, lehet, hogy félérthető volt, de szerintünk nem.
Nagyon na, megyünk akkor. Ma, Endre, nagyon vigyázunk.
Én nagyon vigyázok. Nem rontottuk el egyébként.
Én el, egy csomó mindent.
Dehogy is. Nem
tudom, mit csinálják most már.
Nem ma van hamvazó szerda.
Ez ténykérdés.
Ne hamvazd magad. Szóval jövünk hamarosan, családtámogatási rendszerekkel kapcsolatban fogunk beszélgetni majd, és megnézzük, hogy egy friss kutatás szerint a rászorultsági elv után háttérbe szorult a családtámogatási rendszerben. Az erre fordított összeg többsége vállaltan olyan formákba kerül a lakossághoz, amelyeknél a jómódú háztartások előnnyel indulnak.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Vessünk egy pillantást akkor a családtámogatási programokra, és arra, hogy egyáltalán kik profitálnak ezekből a családtámogatásokból. A vonalban itt van velünk Fülöp Norbert, a bankmonitor.hu pénzügyi elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit! Egy új kutatás...
Mi a kérdés, gyakorlatilag... ugye? Nem tettünk fel kérdést, csak beharangoztuk. Szóval köszönöm. Miből jutottatok erre a következtetésre, hogy a jó módú, aki elsősorban a családtámogatási előny?
Azt gondolom, hogy a dolog nem újdonság senki számára, hiszen eléggé átalakult a családtámogatási rendszer 2010 óta, és azt láthatjuk, hogy egyre inkább olyan elemek kerülnek előtérbe, amelyeket az igazán rászorulók, a szegények, esetleg a munkanélküliek, az alacsony jövedelműek nem nagyon tudnak igénybe venni, kihasználni. És hát az történt igazából csak, hogy egy kutatás készült, ami tudományos alapon bebizonyítja ezt a dolgot, illetve megmutatják, hogy a költségvetésből az úgynevezett hagyományos családtámogatási programokra és az úgynevezett új programokra mennyit fordít az állam. És hát ez alapján látszik, hogy bizony a hagyományos családtámogatási technikák azok kezdnek visszorulni, erre folyott összeg az gyakorlatilag az évek során alig nő.
Ezek micsodák, ezek a hagyományosnak mondott családtámogatási megoldások? Csak hogy be tudjuk azonosítani.
Jogos a kérdés, a családi pótlékot tehetjük ide, a csedet, a gyedet, a gyest, tehát ezek azok az elemek, amiket azt gondolom, hogy mi és a szüleink is jól ismernek. Ezeknek az összege gyakorlatilag az elmúlt évek során nem igazán nőtt, míg az új elemek, amik viszont azt gondolom, hogy a csapból is folynak az utóbbi években, ez a babaváróhitel, a csok plusz, ami idén indult, a falusi csok, ami fel lett turbozva idén évelején, és a falusi csokhoz járó támogatott csokhitel, ezek azok az elemek, amelyekre egyre inkább súly helyeződik az utóbbi
években. Van ebben szám is, hogy hány milliárd forintot költünk mondjuk gyesre, vagy családi pótlékra, és mennyit csokra, meg babaváróra?
Ahogy egy jó kutatásban kell, vannak számok is, és itt azt lehet látni, hogy a hagyományos típusú támogatásokra 2020 és 2023 között elköltött összeg 28%-kal nőtt, míg az új típusú támogatásokra 56%-kal nőtt ugyanez idő alatt a folytott összeg, és hát bizony az új típusú támogatásokra 2023-ban már 990 milliárd forintot folytott a költségvetés. Hasonlóan egyébként, tehát hasonlóan 898 milliárdot költött a költségvetés a hagyományosra. Tehát van különbség a kettő között, de az látszik, hogy az egyik az dinamikusan nő, a másik pedig inkább csak stagnál.
Igen, csak ugye itt az a kérdés, hogy ki az a, tehát hogy ha látjuk ezeket az adatokat, akkor azt gondoljuk, hogy pont azok a rétegek, akiknek jók lennének ezek a különböző támogatások, állami programok, azok nem tudnak belőle profitálni, mert nem tudnak olyan előnnyel indulni, mint akiknek megvan már a starthoz szükséges tőke vagy feltételrendszer.
Az a helyzet, hogy valóban így van, mégpedig azért, mert egyre inkább a bankokon keresztül nyújtott támogatások kezdenek dominálni, mégpedig ezek közül is egyre inkább a támogatott hitelek. És miután ezek hitelek, ezért a bankoknak a hitelbírálatán is át kell menni az ügyfeleknek, és nem elég a támogatás jogszabályi feltételeinek megfelelni. Tehát amikor babaváróról beszélünk, akkor ennek vannak egyrészt jogszabályi feltételei, aminek meg kell felelni az igénylő párnak, de ezen kívül a hitelbírálaton is sikeresen át kell menni. Hasonló a helyzet a most berobbant csok 20 esetében is. A falusi csoknál nem, mert ez egy meglévő gyerekre egy visszanemtérnedő támogatás, tehát itt nincs hitelbírálat, még akkor se, hogyha a bankon keresztül kell megkapni, de a falusi csokhoz igényelhető támogatott hitel, a csok hitel már szintén banki termék, tehát ha valaki itt nem hitelképes, akkor bizony nem fogja megkapni ezt sem.
Igen, de ahogy írtátok is egyébként, ez a kommunikációban is megjelent egészen pontosan leszögezve, hogy közölték, hogy ez nem egy szociálpolitikai akció, hanem egy valami más, ott családtámogatási vagy otthonteremtési mondjuk. Igen, hát ez most lehet itt lovagolni ennek a jelentésén, ezeknek a szavaknak, de minden esetre azt elmondtak, hogy ez nem szociálpolitikai akció.
Igen, igen, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a családtámogatás mindinkább otthonteremtési támogatássá válik, tehát a magyar állam a családokat igazából úgy próbálja támogatni, hogy idővel saját tulajdonú ingatlanhoz juthassanak, és hát ehhez van szükség hitelekre, és ezekhez a hitelekhez nyújt az állam nagyon komoly támogatást, kamattámogatást, illetve a megszületendő vagy megszületett gyermekek után pedig hitelengedést, ami jelentős megtakarítást jelent a visszafizetésben. Viszont elmondom még egyszer, hogy az a helyzet, hogy ez valószínűleg óriási segítség a családok jelentős részének, de aki nem hitelképes és nem felel meg a kritériumoknak, azok nem fognak tudni ebből részesedni.
Hát oké, köszönjük szépen, hogy felhívtátok a figyelmet erre, meg így összefoglaltátok ezt. További jó munkát nektek, szép napot!
Rendben, köszönöm, hogy itt lehettem. Minden jót, sziasztok!
Családtámogatási rendszerekről beszélgettünk Fülöp Norberttel, a bankmonitor.hu pénzügyi elemzőjével. Egy kutatás megállapította ugye azt, ami most elhangzott, hogy főleg a jómódúak azok, akik ebből az egész rendszerből tudnak profitálni. A szociálpolitika az háttérbe szorul. Most van egy kis szünet, mert hogy jön egy betekintés a napközibe, és akkor utána jövünk vissza. Arról fogunk beszélgetni, hogy rengeteg izgalmas dolog jön a héten, mert hogy jön MNB kamatdöntés és amerikai inflációs adat, úgyhogy bőven van mire figyelni a héten.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát ahogy mondtuk, itt rengeteg minden jön, van hazai kamatdöntőülés, vannak amerikai adatok, főleg amerikai inflációs adat, úgyhogy itt van velünk Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
No, hát Magyar Nemzeti Banki kamatdöntés körvonalazódik, de milyen... A horizontja ennek, kerestem a megfelelő kifejezést, mit hozhat nekünk ez a kamatdöntőülés? Meglepetés, netán?
Hát könnyen lehet, ugye igazából a kis okos, vagy okozott egy kis zavart így a január és a februári döntés a piacon. Ugye januárban az történt, hogy nagyjából majdnem mindenki 100 bázispontot várt, ugye mi 75-öt, egy bank egyébként 75-öt lépett, és akkor ugye hát az történt, hogy a forint jó reagált, erősödött, a hosszú hozamokban a felárak is csökkentek, és akkor hát igazából februárban ugye a jegybank viszont a megosztott várakozásokkal szemben, tehát az volt, hogy a csapat egy fele 75-öt várt, egy része 100-at, és ugye a jegybank a nagyobbat választotta, és ez később úgy sok minden mással azért visszaütött, tehát nyilván volt közben jegybanki függetlenség körüli vita, EU-s pénzek körüli vita, de összességében igazából a kamatdöntés után elkezdett gyengülni a forint, nőttek a hozamfelárak, és hát összességében ugye elég hamar megint 400 közelébe került a forint, és hát továbbra sem tud ettől a szinttől elszakadni. Úgyhogy mindenki figyeli majd kedden a jegybankot, mert elég sok lehetőség van. Ugye a piacon 50-75 és 100 bázispontos várakozások vannak. Ugye az elmúlt két hétben a jegybank azért kommunikálta arról, hogy ő még egy nagyobbat szeretne vágni márciusban, azért, mert hogy ugye nagyon sokat jött le az infláció, miközben gyenge a növekedés, tehát hogy ilyen erről a makró oldalról akár egy nagyobb vágás is beleférhet, viszont utána lassítana. 50 bázispont környékére, és az még egy nagyon fontos része volt a kommunikációnak, hogy valószínűleg az piac túl optimista az év végével kapcsolatban, ugye az év végi kamatszint, ami be volt árazva még egy pár hete, az ilyen 5% körül volt, és ugye feljöttünk most már azóta 6% köré. Tehát, hogy most igazából a jegybanki döntésnek van tétje, tehát látjuk azt, hogy függetlenül attól, hogy igazából a jegybank mit kommunikál a közép-hosszú távú kamatokról, annak is van jelentősége, hogy aktuálisan mekkorát lép, tehát, hogy miközben egyébként ilyen monetáris transmisszió szempontból az, hogy most 75 vagy 100 valójában, ez nem egy lényegi különbség, ugye itt a hitelességi hatás meg a piaci hatás az elég erős tud lenni. Úgyhogy hát a nagy kérdés az, hogy akkor a jegybank most bátor lesz és nagyot vág, vagy megpróbál mondjuk egy nagyobb, tehát egy ilyen nagyobb óvatosságot sugalni és kisebbe.
Hát melyiknek van nagyobb esélye szerinted? Ezt azért kérdezem, mert hogy ti konkrétan mire tennétek le a voksotokat, mert hogy a kockázatok meg nem éppen abba az irányba mutatnak, hogy most kell bátornak lenni.
Így van. Hát mi 75-öt mondunk egyébként. Nagyjából ez a piaci konszenzus, és hát azért nem nagy vita volt arról, hogy nem kéne mégis 50-et mondani. De valószínűleg még lesz tehát lesz egy nagyobb lépés, és aztán...
Mi volt a két oldala a vitának? Bocs, hadd menjek itt a kulisszákba bele.
Hát ez, 75 meg 50, ez a
kettő. Oké, de azon, tehát hogy
mik a 75-tel,
igen, mit tud, az a mit üzen inkább a jegybank? Jobban sugalja azt, amit mondtál, vagy az 50-nel pedig a piaci optimizmus sugalja jobban?
Nem, hát ugye az 50-nel azt sugallja, hogy tudatában van annak, hogy az árfolyam meglehetősen gyenge, és hogy nem inkább óvatosan halad, fokozatosan, és annyit, amennyit az árfolyam megenged igazából. Ugye a nagyobb lépésnek meg az a zserete, hogy hát nem annyira fontos az árfolyam, hiszen alapvetően nagyon gyenge a növekedés, ugye a vártnál sokkal jobban lejött az infláció, miközben egyébként az előre és a hátramutató reálkamat is óriási. És az, hogy ez így hogy változik, ugye mi, tehát itt az OTP elemzési központjában így az év vége fele azt mondtuk, hogy ott lehetett volna nagyobbat vágni, pont azért, hiszen megnézzük, ugye 10 körül volt a kamat, a visszatekintő infláció, 4 az előre tekintő infláció, mint tudom én, ilyen 4-4,5%, tehát hogy alapvetően van egy rendkívül magas reálkamat Magyarországon, ami akkor indokolt, ha a gazdaság túlfűtött, de ugye nem az, ha igazából próbál kikápászálódni valahogy a recesszióból, és hogy azt gondoltuk, hogy akkor lett volna tere, viszont közben ugye az történt, hogy itt az árfolyam eléggé elmászott. Ugye a mi becsléseink szerint a FER érték jelenleg így a mostani külső egyensúlyi helyzetben valahol ilyen 3,80 alatt lenne, ehhez képest, vagy sőt 3,70 környékén, tehát ehhez képest ugye lényegesen gyengébb az árfolyam, és ez azért probléma, mert ugye azt tudjuk, hogy előre tekintve azért az inflációs nyomás az nőni fog, hiszen a kereslet várhatóan élénkül, a vállalatoknak ugye a folyamatos bérköltség emelkedés egy idő után költség oldalról további nyomást jelent, és hát ugye ez a magas bérdinamika az azért probléma, mert ugye ez egy tartósan magasabb nominális pályára állíthatja a gazdaságot, úgyhogy igazából így felmaradva lesz a jegybanknak, mi ahogy így azt mindig úgy gondoltuk, hogy ami az év végére be volt árazva, idén 2024 januárjában ez akár ilyen 4%, 4-4,5 környéki alapkamatot jelentett, hogy az szerintünk biztos nem lesz meg.
Igen, és ha már ilyen kockázatokról beszélünk, akkor például a héten lesz a folyófizetési mérlegről egy adat, ami eddig nem jelentett kockázatot, de decemberben kiderült, hogy mégiscsak. Mert ugye azt mondtuk, hogy vége a drága energia korának, a magyar folyófizetési mérleg szépen fog javulni, aztán decemberben kiderült, hogy mégsem javul olyan szépen.
Hát ugye azért annak a decemberi, tehát hogy két lépésbe közelítsük meg a dolgot, annak a decemberi adatnak azért ott nagyon, tehát hogy ugye ha megnéztük az elő, tehát mondjuk 2023 évelején még volt egy-két vacak folyómérleg adat, utána meg azt láttuk, hogy folyamatosan szezonos hatásokat kiszűrve többletet mutat a folyófizetési mérleg, és ennek két oka volt, egyrészt nyilván beestek az energiárak, a másik meg, hogy ugye rottyom volt a belső kereslet, és ehhez kapcsolódó importigény az beesett. és hogy ugye a kisebb import, meg a kisebb energiaár, annak köszönhetően ugye többletet mutatott a folyó mérleg, hát valahogy így a GDP mondjuk 0-1, tehát mondjuk ilyen 1-2% környéki többletet mutattak ezek a havi számok. És ugye a december azért okozott kellemetlen meglepetést, mert egyszerűen voltak gyárleállások, és hát nem volt olyan, tehát ugye visszaesett, a gyenge volt az export. Az azóta kijövő számok azért egy kicsit jobb képet mutatnak, vagy nem kicsit, érdemben jobb képet mutatnak, de azért összes, tehát hogy azt gondolom, hogy az itt tökre jól megmutatta azt, hogy ilyen kis dolgok is meg tudják csúnyán rángatni a forintot. Halálkor én elég régóta nyomom ezt a bizniszt, nem. Én összesen nem beszéltem annyit a egyhavi külkereskedelmi mérlegről, mint a decemberiről, tehát hogy így... És látszik, hogy úgy ezek a kis sztorik is meg tudják mozgatni a piacot, és látszik, hogy tényleg mindenki ideges a forint piacon. És hogy ugye ez az első kép, hogy akkor az egy egyszeri adathiba, vagy nem adathiba, hanem ilyen egyszeri fennforgás, de hogy egyébként többletben vagyunk. De azért az a helyzet, hogy ha megnézzük a folyómérleg statisztikákat, akkor ugye elvileg azt mutathatjuk, hogy valamekkor ilyen enyhén nulla feletti egyenlegről beszélünk, de most simán lehet, és nulla, nagyjából ugye az előzetes adat is ugye nagyjából nullát mutatott a negyedik negyedév egészére ezzel a decemberi rossz adattal, de mondjuk azóta ugye a GDP adatokban már kisebb külker többlet látszik, tehát simán lehet, hogy akkor ez egy ilyen, tehát hogy egy ilyen fél milliárd euró körüli mínuszt mutat majd. Ugye azért azt látjuk, hogy a elvileg a számítások szerint ugye az adósságpályának el kéne lapulnia, nem kéne tovább nőnie, de azért beesik egy-egy olyan negyed év, amikor mondjuk ilyen 5-10 milliárdal megugrik a külső adósságunk, és az a helyzet, hogy ami ilyen elemzői szemmel ilyen okoskodásnak tűnik, de ezen tök sok múlik, ugye az van, hogy van ez az úgynevezett tévedések, kihagyások egyenlege, ami aközött teremt összhangot, hogy mondjuk mennyit figyelünk meg a folyótételeknél, és ekközben mi történik az állományoknál. És ez a tévedések, kihagyások egyenlege, ez hajmeresztően magas már egy jó ideje. És igazából, hát ha nem is mondjuk arról szól, hogy az egyik esetben betonbiztos a külső egyensúlyi pozíciónk, a másik esetben meg teljesen fenntartatlan, de azért itt így a skálának így több részét tudja egyszerre átugrani emiatt. Tehát az van, hogy érdemes ezeket figyelni, és hát igazából azt mondhatjuk, hogy a kijövő adatnál valószínűleg a nulla helyett könnyen lehet, hogy egy érzékelhető mínuszt látunk. Az adósság az valószínűleg emelkedik majd, tehát hogy amilyen részadatok kijöttek, abból úgy tűnik, hogy lesz benne nominálisan egy emelkedés, és GDP arányosan stagnálni fog, de ugye ez ilyen egy pár kedvező körülménynek a segítség is kell hozzá.
Még így egy van. Fontos dolog, lesz valami adat arról, amiből végre ezt az átkozott belső fogyasztást meg tudjuk nézni? Mert mindenki úgy kapaszkodik a makroelemzők közül ebbe a belső fogyasztás élénkülésbe, mint a nagy kabátjába.
Hát ugye jön ma részletes államháztartási adat, ebben látunk majd áfa tételeket, és abból esetleg próbálhatjuk kideríteni a bokrok alatt az égig pattanó fogyasztás jeleit. Én azért attól tartok, hogy erős nagyító kell majd hozzá. Ugye egyelőre ez a legnagyobb kérdés itt, vagy az egyik nagy kérdés a magyar gazdaságban, hogy akkor itt végre tényleg elindul a növekedés. Volt egyébként már ilyen korábban is, amikor föl majdnem egy évtizeddel ezelőtt, amikor úgy vártuk már, ugye induljon a fogyasztás. Ugye ezek a dolgok úgy tűnik, hogy lassabban mozognak, mint ahogy várjuk. De az a helyzet, hogy azért tartalmilag annak kell történni, ugye látjuk azt, hogy azért a munkaerőpiac, ha nő is a munkanélküliség, de ez nem vészes, a másik oldalon azért van egy elég komoly reálbér növekedés, ennek egy részét el szokták fogyasztani a háztartások, és akkor hát ugye igazából ez a nagy kép, hogy akkor így elindul majd valamennyire a fogyasztás, és lesz egy ilyen fél lábú növekedésünk idén, ami hát azt gondolom, hogy így a mi mindig ilyen másfél, két, 2,5% körül, vagy hát nem mindig, de hogy így belátható ideje már, tehát így jó pár negyed éve mi ezt ilyen számokat várunk idénre, Ugye azóta a piac is ilyen három fölülről lejött erre a 2,5 környékére, és hát egyre inkább a kormány is ezt kommunikálja, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyjából ebben bízhatunk, és most ugye azt kell nézni, mert hogyha nem indul el egyébként, hanem ha mondjuk a februári konjunktúradatok is annyira rosszak lesznek, mint a januáriak, akkor azért az van, hogy még egy ilyen a idei növekedésre vonatkozó csökkenő revíziós hullágot indíthat el ez az elemzők között.
Hát, elég érdekes volt a magyar adatokat tekintve. Tudom, hogy van még egy csomó minden, de teljesen rányomta a bélyegét a mai beszélgetésre. Mindaz, ami jön majd. De nézzük az amerikai adatokat is. Persze, most kifutottunk az időből, úgyhogy majd
ezeket csak nagyon távolról nézzük.
Nézzük, tehát a lakossági fogyasztási kiadásoknak a magárindexét kell nézni, ugye ez ilyen elég elvont dolognak tűnik, ez olyasmi adat, mint a CPI, csak kisebb benne a lakásbérletnek a súlya, gyorsabban átsúlyozzák, meg az egész országot nézve, nem csak a városokért, és egyébként meg a Fednek ez a kedvenc inflációs mutatója, és ugye ez ilyen elég vacak volt a januári adat. Ugye most 0,3-at várnak, ez hó per hó adat, az előző az 0,4 volt, ugye ezeket évesítve kell nézni, és azért az a helyzet, hogy ez azért fontos, mert ugye most azért a márciusi, áprilisi kamatcsökkentés az ugye az eltűnt szépen így, ahogy telt az idő, mert hogy erősek lettek az amerikai inflációs meg növekedési adatok, és az mindenki abban bízik, hogy majd júniusban, vagy hát elég sokan, hogy júniusban lehet vágni, és ez igazából azon múlik, hogy így a rövid bázisú inflációs és amerikai bérfolyamatok hogy alakulnak, mert ha azt látjuk, hogy az inflációs nyomás az erős marad, és egyébként konkrétan az elmúlt egy pár hónapban az ilyen hó per hó évesített mutatók azok távolodtak a céltól, és nem közeledtek, akkor lehet, hogy júniusban sem lesz csökkentés. Úgyhogy igazán, és az azért meg tudja mozgatni a kötvénypiacokat, a devizapiacokat.
Az biztos. Szép a te mesterséget hallhatja, aki nem süket, hogy mennyi mindennel kell foglalkoznod, úgyhogy gratulálunk hozzá. Két személyes jellegű üzenetet is kaptál, Gergő. Reálbérnövekedés hol? Kérdezi egy elkeseredett munkavállaló, illetve egy másik...
Három üzenetet írt erről,
tényleg? Illetve egy másik hallgató meg azt írja, hogy köszi, hogy hagytátok Gergőt beszélni a forintról. Úgyhogy mindenki elégedett, remélem te is.
Hát a reálbérnövekedéses hallgató nem. Hát a KSH adataiban egyébként látszik, és ugye a minimálbér meg a emelés, a garantált bér minimum emelés miatt elég magas a bérdinamika, lényegesen magasabb, mint az infláció, úgyhogy elvileg a bérlek vásárlóértékének növekednie kell. De azért ez régiószerte egy rejtély, mert mindenhol ez van a számokból, és nem annyira nő.
Más a kosár, mint amit a KSH.
Igen,
és úgy nehéz. De teljesen értjük, hogy miről beszél a hallgató, mindannyian ebben a cipőben vagyunk. Gergő, neked nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, szép napot.
Szép hetet nektek, meg a hallgatóknak is, sziasztok.
Tardos Gergővel beszélgettünk, ő az OTP elemzési központ vezetője, hát alapvetően a Magyar Nemzeti Banki kamatdöntés, folyófizetési mérleg, adatok, államháztartási adatok, ez volt a terítékem. Most itt van Czoller Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal. Tényleg?
25 fokok lesznek a hétvégén.
Na, kérem, erre számítottam.
Na most az a...
Az a gyümölcs,
amely most éppen 0 fokokat él át éjszakánként, arra kíváncsi leszek, hogy a hétvégi 25. Azért, mert a földért síró búcs, bocskoros nemes vagyok.
De ne viccelj már, kinhagyták a citromfákat is, meg a leandereket is, mert azt mondják, -5 is kibírnak.
Szerintem
a magyar barack miért nem bírja ki a -5?
25 fok az olyan jó lesz.
Jó lesz, én örülök.
Biciklizni.
Utána meg majd megint hózzápor lesz.
Halfőzés lesz. Húsvét.
Kapcsolt ki a mikrofonját, légy.
Kikapcsolom. Sárga túró.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.